Egy kicsit menjünk vissza az időben, hiszen 2019-ben kezdődött ez az egész, amikor ugye felfedezték, hogy ez a hal ott van a hévízítóban.
A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság egy hévízító átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása című projekt keretében kezdett el a hévízítóban élő halakkal, idegenhonos és őshonos halakkal foglalkozni, illetőleg azzal, hogy felmérjük, hogy egyáltalán milyen halfajok élnek a tóban, mert korábbi kutatási eredmények alapján némi eltérést tapasztaltunk arról, hogy miről tudunk, ami van, és mi az, amiket fogunk különböző halászati eszközökkel, varsákkal, hálókkal. Így aztán elkezdtünk egy kicsit mélyebbre is merülni a tóvizébe, és nem csak a partmenti régiókat néztük, hanem búvárfelszerelést öltöttünk, és elkezdtünk lemerülni 4, 5, 6, 10, 20 méter mélyre, és így találkoztunk több különböző halfajjal, ezek közül az egyik, amit addig még nem láttunk soha, a párduc mintás vértes harcsa volt.
De egyébként ezeknek a merüléseknek mi volt a legfőbb célja? Ugye azt mondta, hogy fölmérjék, de mit tapasztaltak? Tehát az őshonos élőlények mellett több idegenhonos fajt is találtak?
Igen, több idegenhonos fajt is találtunk. Egy részüket ismertük, mert tudtuk, hogy ott van, hiszen már a 19. század végén, 20. század elején betelepítették például a szúnyogirtó fogaspontyot a hévízító vizébe, ami egy Közép-Amerikából eredeztethető halfaj, azért, hogy a szúnyoglárvák számát hatékonyan csökkentse. Mondjuk ezt a hallal elfelejtették megbeszélni, hogy ő csak és kizárólag a malária szúnyoglárváját, ugye ezért ez a hal mindent teszik, ami befér a száján. Szerencsére ez nem egy túl nagy méretű halacska. Az akvaristák körében népszerű és ismert guppihoz hasonló méretű, 3-4-5 cm-es testhosszot tud elérni, viszont minden apró lebegő jószágot elfogyaszt a tóban, és ez mondjuk már nem annyira kedvező a hazai halfajok ivadékainak, mert előlük is elleszi a táplálékot.
Tehát magyarán van ennek a projektnek egy olyan célja is, hogy próbálják megcsökkenteni az őshonos élőlényeket veszélyeztető idegenhonos invazív fajokat?
Igen, ez az egyik elsődleges célkitűzés ennek a projektnek, hogy mind a szárazföldön, mind a vízben élő idegenhonos vagy invazív növényes állatfajok egyed számát csökkentsük. Sajnálatos módon a 20. század második felére az idegenhonos vagy betelepülő vagy inváziós növényes állatfajok olyan hatalmas előrenyomulást mutatnak Európában, illetve a világon bárhol. Nyilvánvalóan a hazai halfaj sem jó, hogyha az észak-amerikai részen jelenik meg, és ott kezd el szaporodni, vagy a közép-ázsiai halfaj Európában vagy Amerikában. Onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag bárki bármikor, bárhonnan, bárhova utazhat, és szinte bármit magával vihet, vagy bármelyik kis állatkereskedésbe ezen a bolygón bemegyünk, bárhol lehet kapni amazonasi halfajokat, észak-amerikai halfajokat, dél-kelet-ázsiai halfajokat, vagy éppen közép-afrikai halfajokat, és bárki tarthatja otthon őket. Aztán vannak, akik felelősséggel tartják és gondozzák az állataikat, és vannak, akik felelőtlenül. Miután kinövi a 20 literes akváriumját, akkor úgy gondolja, hogy hát valahogy meg kellene válni tőle. Igazából nem kellene megválni, hanem kéne venni neki egy 200 literes akváriumot, amiben tovább élhetne az az állatfaj, de nem, úgy gondolja a legtöbb ember, hogy hát elengedem, aztán hogy lesz vele valami, biztos jó hely lesz. És bizony így kerülnek bele a különböző vizekbe a mindenféle idegenhonos halfajok.
És hogyan lehet ezeknek a fajoknak az egyed számát csökkenteni? Hiszen hogyha fölfedezik ezeket, például a hévízítóban is, és azt, hogy szaporodnak, akkor ezt hogyan lehet csökkenteni vagy megállítani?
Megállítani az gyakorlatilag szinte lehetetlen, csökkenteni különböző halászati eszközökkel lehet, amiket természetesen engedélyeztetni kell, hogy használhassuk. Ezt mi meg is tettük az engedélyeztetést, illetve minden évben kiváltjuk a halászati engedélyt, és akkor különböző halcsapdákkal, emelőhálóval, húzóhálóval, varsával, dobóhálóval, vagy csak egy kézi szákkal meg lehet fogni ezeket az egyedeket, vagy hát ki lehet fogni minél többet belőlük, és hogyha egy bizonyos állomány elér egy minimális létszámot, akkor onnantól már jó eséllyel kevésbé lesz szapora. Persze ez hosszú távú munka, így aztán még jó párszor kell majd merülnünk a hévízítóba, hogy sikerüljön a harcsának az egyedszámát is csökkenteni, a párduc mintás vértes harcsának.
Igen, beszéljünk a párduc mintás vértes harcsáról, mert azért ez meglepte önöket.
Mi is nagyon meglepődtünk, amikor 2022. február 22-én egy búvármerülés során, amikor alapvetően filmezni szerettünk volna, meg fotózni, fényképeket készíteni a tóban előforduló idegenhonos halfajokról, illetve az őshonos halfajokról, akkor egyszer csak találkoztunk egy olyan hallal, amit eddig még senki nem írt le a hévízi tóból. Nem is tudtunk róla, hogy ott van ilyen. Ismerős volt, mert hogy az akváriumban láttunk már algaevő harcsákat, és ez ahhoz hasonlított, csak soha nem láttunk még 40 centi hosszú algaevő harcsát, mert hogy az akváriumi körülmények között a legtöbbször nem nő meg ekkorára. Az első alkalommal az sikerült behatárolni, hogy ez a tepsifejű harcsafélék közé tartozik, egy vértes harcsafaj. Nevét onnan kapta, hogy a teljes testfelületét kis csontpajzsocskák védik, vagyis viszonylag kevés természetes ellensége van, hiszen minden egyes ilyen kis csontpajzsnak a vége egy kis karomszerű tüskébe végződik. A hal érintése olyan, mintha egy nagyon durva ráspolyt érintene az ember. Ha megfogja a hal testét és az elkezd csapkodni, akkor bizony reszeli is rögtön le az ember bőrét a kezéről. Ezen kívül nagyon erős úszósugarai vannak a mellúszóiba, illetve a hátúszóinak az első sugara, az gyakorlatilag teljesen elcsontosodott, és hogyha a halat valaki piszkálni akarja, vagy bántja, akkor rögtön kivereszti ezeket az úszósugarakat, és hasonlóan védkezik, mint egy sün. A sün is ugye, hogyha valaki megtámadja, akkor az összes tüskét fölmereszti, összegömbölyödik, hát a hal nem gömbölyödik össze, de az összes tüskét fölmereszti. Innentől kezdve a ragadozók általában nem tudják lenyelni, megfogni, megenni, hiszen egy tüskegombócra senki nem szeret ráharapni.
És akkor hogyan sikerült azonosítani ezt a harcsát? Tehát ilyenkor elkezdenek kutakodni, cikkeket keresni?
Elkezdtünk kutakodni, cikkeket keresni, hogy egyáltalán melyik halfaj lehet. Elkezdtük megnézni az akvarista lexikonokat, minden fellelhető online, illetve papírformában fellelhető szakirodalmat, és hát rájöttünk arra, hogy ahhoz, hogy ezt a fajt is meg tudjuk határozni, ahhoz bizony kellene fotót készíteni a hasi oldaláról. Na most ez a hal, ez azért többnyire a tófenekén, vagy valami sziklapadozaton fekszik. A hasát nem nagyon szoktam mutogatni, de az egyik merülés alkalmával 2022. márciusában sikerült találnunk egy olyan halat, ami egy a partfalba vájt üreg előtt lebegett, nagyon nyugodtnak tűnt, és így egész közel tudtunk menni hozzá, és sikerült olyan fotókat készíteni, amin már a hasának legalább egy harmada látszik az oldalsó része. Így a mintázat alapján már be lehetett határolni, hogy ez bizony a párducmintás vértes harcsa. És egyben azt is sikerült megállapítani, hogy ez az üreg, ez nem más, mint egy ikrákkal, illetve abban a pillanatban akkor már a kirajzó ivadékokkal teli üreg volt, vagyis sajnos mindjárt sikerült a faj meghatározása mellett azt is megállapítani, hogy a tóban szaporodó állománya van jelen.
Hova való ez egyébként ez a harcsa? Tehát hol honos?
Ez a harcsa, ez Dél-Amerikában, az Amazonas vízgyűjtő területén, Bolíviában és Brazíliában, a Rio Madre folyóban őshonos. Alapvetően 20-22 Celsius fok fölötti vízhőmérsékletben már jól érzi magát, szereti az oxigéndús vizeket, szereti a viszonylag gyorsabb áramlású vizeket, de nagyon jól alkalmazkodik bármilyen vízhez szinte. A teljesen sötét barlangi vizektől kezdve a tőzeglápok sötét színű, fekete színű lágy vízén keresztül a tengerparti zónának a kevert sós és édesvíz keverékéből álló brakvizeit is elviseli, vagyis nagyon tág tűréshatárok között mozog a fajnak a vízzel szemben támasztott igénye. Szinte elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag neki mindegy, csak víz legyen, amiben van valamennyi oldott oxigén, de még az se fontos, hogy az olyan nagyon sok legyen, mert a hal az képes a bél lélegzésre, vagyis följön a víz felszínére időnként, csap egyet a farkába, és a belébe beszívott levegőt azt a bélfalnak a sűrű érhálózatával ugyanúgy tudja hasznosítani, mint a kopoltyúján átáramló vízből kiszűrt oxigént. Úgyhogy egy nagyon speciális és tág tűréshatárok között élő faj, ami sajnos belekerült a hévízi tóba valamilyen felelőtlen akvarista jóvoltából.
És önök megállapították, hogy ez a hal nagyon jól érzi ott magát, és szaporodik igen erőteljesen.
Sajnálatos módon a következő merülések alkalmával sikerült több ilyen fészeküreget is felfedezni, amiket korábban használtak az ikráik kikeltésére. Ezek a halak ugyanis akváriumban nem igazán szaporíthatók, mégpedig azért, mert a szaporodásukhoz szükséges az, hogy az adott víznek, tónak, folyónak a partjába, partfalába 1-2 méter mély járatot ássanak. A nőstény hal ebbe teszi le az ikráit, amiket a hím megtermékenyít, utána a nőstény elhagyja a fészket, viszont a hím egészen addig ott őrzi a fészket, amíg az ivadék ki nem kell, és szét nem rajzik. Az ivadékok általában kikelésük után egy pár nap alatt kirajzanak ebből az üregből, és szétszélednek a tóban. Hogy hova, azt sajnos mind a mai napig nem tudjuk, ugyanis a pár centis ivadékot mondjuk egyrészt nem könnyű észrevenni, hiszen nagyon jó rejtőszínük van így a szürkés-barna üledékben, illetve sziklán, a szürkés-barna márvány mintázatú 1-2 cm hosszúságú, pár milliméter átmérőjű kis harcsát észrevenni. Nagyon nehéz csak akkor, hogyha éppen megmozdul és az ember pont arra néz, akkor lehetséges. A fészket, amiből kirajzottak annó az ivadékok, azt is úgy vettük észre, hogy már emelkedtünk fölfel a felszín felé, amikor azt láttuk, hogy valami apró dolgok mocorognak ott az iszapon, és ekkor vettük észre, hogy ez nem más, mint kis párducmintás harcsák, és gyakorlatilag a szembeúszó ivadékokat követve találtuk meg a fészket, amit ott őrzett a hím, amiről rengeteg fotót tudtunk csinálni, és hát így megállapíthattuk, hogy bizony sikeresen szaporodik a tóban.
A világ számos pontján betelepítették, de miért? Tehát hasznos ez a hal? Tehát valami olyan tevékenységet folytat, amiért ezek az országok, vagy ezek az államok úgy döntöttek, hogy nekik szükségük van erre?
Ezek a halak, ezek kedvelt akváriumi díszállatok. Az akvaristák, amikor ezekkel a halakkal, az algaevő harcsákkal, vagy a vértes harcsákkal, mert jó pár ilyen van, találkoznak, akkor azt látják, hogy 3-4-5-6 centis kis halacskák, a kis speciális tapadószájukkal föltapadnak az üvegre, és leszedik onnan a zöld moszatot, barna moszatot, a halak jól érzik magukat, az akvárium üvegfalát nem kell 2 hetente tisztogatni, mert a halak leszedik róla az algát, békések, nem bántanak senkit. Nagyon ritkán a felnőtt állatok azok már fogyasztanak elpusztult állati tetemet, na de ezzel megint csak takarítanak, úgyhogy az akváriumokban szívesen vásárolják látványos, szép, békés halak, viszont nem lehet őket akváriumi körülmények között szaporítani. Ezért aztán bizonyos országok, akik díszhalakat óriási tömegben tenyésztenek, szaporítanak, állítanak elő, pont azért, hogy a világ akvaristáinak kiszolgálják az igényeit, tehát kereskedelmi igények kiszolgálására, azok úgy gondolják, vagy úgy gondolták, hogy alkalmas tórendszerekbe, mesterséges halastavakba betelepítik, és akkor majd ott szaporodik, és az ivadékot lehalásszák. Ez így elsőre jól hangzik, csak hát gyakorlatilag ezek a tórendszerek mindenhol valamilyen természetes vízzel is összeköttetésben állnak. És nehéz ezeknek az apró halaknak elmagyarázni, hogy ti csak ebbe a tóba maradjatok, ne menjetek el sehova.
Igen.
Így aztán kikerült nagyon sok helyen Dél-Kelet-Ázsiába, Közép-Amerikába, Észak-Amerikába, az Amerikai Egyesült Államok déli államaiba, nagyon sok helyen kikerült a természetes vizekbe. Van úgy, hogy így tenyészetekből, van úgy, hogy felelőtlen akvaristák által elengedett példányokból, és bizony, ahol megtelepedett, ott okozhat problémát, vagy problémát is okoz a legtöbb trópusi országban, mert a táplálkozásával eleszi az ottani őshonos állatok elől azt a növényi lepedéket, amit esetleg, vagy algát, moszatokat, moszatbevonatot, szerves bevonatot, amit esetleg az ottani őshonos halfajok egyedei fogyasztanának. Problémát jelenthet az ott élő ragadozók számára. Gondolok itt elsősorban a hosszú csőrű, hosszú lábú gázlómadarakra, kócsagokra, gémfélékre, mert ezek, akik nem szoktak hozzá, hogy ennek a halnak bizony van néhány olyan tüskéje, csontüskéje az uszonyaiban, amivel akár át is szúrhatja az ő nyelőcsövüket, nyakukat, légcsövüket, mindenüket, azok ugyanúgy nyelven meg fogják fogni, mint az ottani egyéb halfajokat, aztán a nyelés pillanatában a harcsó úgy gondolja, hogy na, akkor ő most megfeszíti az uszonyait, akkor onnantól kezdve az a madár, az nem tudja lenyelni. Viszont átszúrja a nyakát, a torkát, a nyelőcsövét, a légcsövét, mindenét át fogja szúrni, és elpusztul. Aztán problémát jelent még azért is, mert ezeknél a folyóknál, tavaknál, patakoknál ez a hal az ikrázása során másfél-két méter hosszú járatokat fúr a partfalba. De ez a hal nem foglalkozik azzal, hogy most éppen árad az a folyó, és az a partfal, az a töltés, az árvízvédelmi töltésfala. Így aztán fúr bele egy másfél-két méter hosszú járatot, és ezzel már gyengíti is a töltést, és hogyha mondjuk nem 6 darab hal akar ikrázni, hanem 600 vagy több ezer, akkor bizony nagyon komoly árvízi kockázatot is jelent az, hogy a töltéseket elgyengítik ezek a halak. Nem rossz indulatból, ők csak szaporodni akarnak. Így aztán ezt a trópusi országokba, vagy azokba az országokba, ahol a környezeti adottságok megfelelőek a halfaj szaporodásához, életben maradásához, vagyis a víz hőmérséklete gyakorlatilag soha nem csökken 20 Celsius fok alá, ott inváziós fajként kezelik. Hazánkban inváziós fajként az Európai Uniós inváziós faj listáján nem szerepel egyelőre ez a hal, hiszen Európában azért a vizek hőmérséklete általában télen lecsökken bőven 20-22 Celsius fok alá, de a termálvizekben, a melegvízű kifolyókban, forrásokban, tavakban, ott bizony ez a hal hosszú távon is fennmaradhat, és sajnálatos módon szaporodó képes állományokat alkot.
Milyen problémákat okozhat, vagy jelente veszélyt például a hévízitónak a halállományára, vagy akár ragadozó madarakra, mert ugye, ahogy korábban mondta, elég mélyen találták meg ezt a harcsát.
Az első egyedekkel elég mélyen találkoztunk. Amikor elkezdtük kutatni, hogy egyáltalán milyen halfaj lehet, akkor az ember beírja a keresőbe az interneten, hogy hévízitó halai, vagy párducintás vértes harcsa, akkor előbb-utóbb talál videót is, és bizony, mikor mi észrevettük ezt a halat, akkor ez a halfajnak néhány egyede már legalább 2 éve a tóban élt, mert egy 2020-ban az internetre feltöltött műszaki búvárcsoport által készített videóban szerepel ez a hal. Ők ugyan nem foglalkoztak ezzel a hallal, azt vették észre, hogy 10 méter mélységben az egyik pihenő helyen, ahol a műszaki búvároknak meg kell állni a nagy mélységből való fölemelkedés során pihenni, ott egy halacska elúszik. Le is videózták, de hát nem foglalkozott ezzel senki, hogy ez milyen hal lehet, egyáltalán hogy kerül oda. Viszont ezzel a videóval mi már csak azután találkoztunk, hogy elkezdtük keresni, hogy milyen hal lehet. És akkor jöttünk rá, hogy ezt bizony senki nem írta még le. Hogy mit jelent a tó vizére nézve? Alapvetően mondhatnánk azt, hogy algát fogyaszt, alga bevonatot, szerves bevonatot fogyaszt a tóban, igazából milyen problémát okozhatna? Ezt a kérdést, ha föltesszük, egyelőre nem tudjuk a választ rá. Nem tudjuk arra a választ, hogy mennyire csak alga bevonatot fogyaszt ez a hal. A szájszerkezete alapján sok minden mást nem tud. Még növényi táplálékot, illetve bomló állati tetemeket. A hévízitóban bomló állati tetem nem sok van, csak más elpusztult halfajok tetemei lehetnek, de ebből nincsen túl sok, mert a hévízitó az egy nagyon táplálékszegény környezet. Viszont él benne őshonos halfaj is, nem túl sok. A hévízi vadpontnak nevezett ponty halfaj változat, inkább helyi változat, ami ehhez a szűk táplálékadottsághoz nagyon jól alkalmazkodott, épp ezért nagyon értékes a ponty nemesítők körében, hiszen egy nagyon jó táplálékhasznosító képességű és túlélő képességű halról van szó, aki az állandó 30-32 fokos vízben képes extrém táplálékszegény körülmények között is életben maradni, úgyhogy mivel magas a hőmérséklet, azért az ő bioritmusa, illetve a szervezetében zajló folyamatok azok elég gyorsan mennek végbe. Vagyis szinte folyamatosan kellene táplálkoznia ahhoz, hogy ne pusztuljon éhen. De nincs mit enni, és mégis ezek a pontyok, ezek ott a hévízi tóban szaporodó állományuk van, jól érzik magukat, mondjuk nagyon nyurgák, tehát vékony, sportos, szinte anorexiás benyomást keltő pontyok, de mégis ott élnek, és egy nagyon fontos genetikai háttérbázist biztosítanak a ponty nemesítéshez. Ezért fontos a megőrzésük. A pontyon kívül előfordul még a hévzi tóba a karikakeszeg, a bodorka és a lesőharcsa nevű halfaj. A lesőharcsa az a közönséges hazai harcsa. Ennek a 4 halfajnak az egyedeit sikerült eddig bizonyítottan megfognunk a hévízi tóból, különböző halcsapdákkal, valsákkal, hálókkal. Ezen kívül viszont idegenhonos halfajból jóval többet. Különböző akváriumi díszhalak, mint a jukatáni fogaspontnak a Black Molly nevezetű színváltozata is, annak a visszavadult változata, a szúnyogirtó fogaspont, a szivárványsügér, a citromsügér, a jaguársügér, a naphal, a bíborsügér, ezek mind trópusi eredetű halfajok, amelyek sehogy máshogy nem kerülhettek a tóba, csak úgy, hogy felelőtlen akvaristák bedobták. mert hogy sem Közép-Afrikából, sem Dél-Amerikából, sem Közép-Amerikából máshogy nem jön át ide hal, csak úgy, hogyha valaki oda beleteszi. Ezzel viszont sajnálatos módon megbontják a tó ökológiai egyensúlyát, megváltoztatják a táplálékelosztási rendszert, hiszen mondjuk a hazai ponty vagy a hazai halfajok azok évente egyszer tudnak szaporodni. Ugyanakkor a trópusi halfajok egy része, kedvező a vízhőmérséklet, gyakorlatilag egész évben képesek párzani és szaporodni. Például a fogaspontyok, azok elevenszülők. 3-4-5-6 hetente képesek utódokat létrehozni. Igaz, a pontyok évente csak egyszer szaporodnak, és akkor több ezer ikrát leraknak, de azt az ikrát nem őrzi senki, oda mennek az apró sügérfélék, a rákok, és megeszik az ikrákat, vagy hát megehetik, elpusztíthatják. Tehát jóval kevesebb ponty tud fölnevelődni és ivadékkorig eljutni, amikor pedig ivadékkorba kerül, akkor szembesül azzal a ténnyel, hogy bizony lebegő plankton, vagyis táplálék, alig van, mert a rengeteg szúnyogirtó fogaspont, lyukatáni fogaspont és azok ivadékai, akik többszörös mennyiségben vannak jelen, azok gyakorlatilag kiporszívózzák a tóból a táplálékot. Így aztán elég jelentősen sikerül megborítani egy-egy víztesnek az ökológiai egyensúlyát, és ezért nem kívánatosak ezek az idegenhonos halfajok, hiszen van Magyarországon bőven elég halfaj ahhoz, hogy azok egy adott víztestben jól érezzék magukat. A hévízitó amúgy is egy speciális víztest, állandó 30-32 fokos hőmérsékletű, folyamatosan cserélődik a vízzel, hiszen a forrásnak a vízhozama az 400-430 liter per másodperc, gyakorlatilag a tó teljes vízkészlete 2-3-4 nap alatt lecserélődik. Innentől kezdve egy folyamatos, friss, meleg vízben élnek a halak. Ehhez nem tud minden halfaj alkalmazkodni, a hazaiak közül sem, ezért is nem volt benne túl sok halfaj a hazaiak közül, mert sajnálatos módon több idegenhonos halfaj egyedeit találjuk meg a hévízi tóban, mint őshonosat.
És akkor mit lehet tenni? Mert gondolom minden normálisan gondolkozó országnak az a legfőbb feladata és célja, hogy az őshonos fajokat tartsa meg, ne pedig az idegenhonosokat.
Hogy mit lehet tenni? Alapvetően szerintem a legfontosabb dolog az az, hogy az embereket oktassuk. Bemutassuk azt, hogy nem szabad elengedni azokat az állatokat, amiket megununk otthon, vagy képtelenek vagyunk már a tartására. Egy felelősségteljesen gondolkodó, díszállattartó, legyen az madár, hal, hüllő, kétéltű, az tisztában azzal, hogy az az állat, az majd mekkorára fog nőni, ki tudja elégíteni akkor is a tartási helyigényét, a táplálékigényeit, képes lesz-e arra, hogy azt az adott állatfaj egyedét élete végéig tartsa. Ha nem, akkor ne is kezdjen bele. Ha ez útközben derül ki, hajaj, mégsem úgy alakul az élete, hogy ő képes legyen akár egy, mondjuk egy párducintás vértesharcs, az 10-20 évig élhet. Feltéve, hogy jók a körülmények.
Ez nagyon
egy ékszerteknős 20 évig simán elér, hogyha a megfelelő körülmények között tartják az emberek. Persze akkor már nem az a kis cuki 5 cm átmérőjű jószág, hanem bizony akkor már egy harapós, akit hússal kell etetni, ennek megfelelően gyakran kell cserélni a vizét, vagy folyamatosan szűrni kell az akváriumba, akvaterráriumba a vizét, folyamatosan fűteni kell neki, hogy legalább 21 néhány fokos legyen az a víz, hanem sokkal nagyobb helyet foglal el, és nem az a kis kedves, barátságos, apró jószág, hanem egy nagy, locsogó, agresszívan a területét védelmező, hústevő, elég nagy mennyiségű, koszttermelő állat, aminek a tartása már egy kicsit problémásabb. És ekkor jönnek azok a problémák, hogy meg akarok szabadulni ettől a jószágtól, mert nem tudom már tartani. De mit csináljak vele? És a felelősségteljesen gondolkodó díszállattartó az megpróbál neki helyet találni, vagy pedig képes meghozni azt a döntést, amennyiben nem talál semmilyen befogadót, hogy az állatnak az életét kioltassa valakivel. De az a megoldás, hogy szabadon engedem bárhol, az állatok egy részének ez a biztos pusztulását okozza, csak lassú lesz és kínlódásos. Egy másik része viszont, hogyha olyan helyre kerül, ahol megtalálja az életfeltételeit, nagyon komoly problémákat okozhat a hazai természetes vizeknek, a hazai ökológiai rendszernek. Hiszen bekerül egy teljesen idegen állatfaj, ami hordozhat olyan kórokozókat, betegségeket, vírusokat, baktériumokat, élősködőket, amik ellen a hazai fajok nincsenek felvértezve, nem tudnak védekezni. Ilyen például az Észak-Amerikából behurcolt díszrákokkal behurcolt rákpestis nevű betegség, ami ellen az európai rákfajok abszolút védtelenek, és tömeges pusztulásukat okozza. De ugyanígy be lehet hurcolni bármilyen halbetegséget, ami a díszhalaknál, amíg az akváriumban merül föl, Istenem, legfeljebb az akváriumban kipusztul az az állomány, nyilván az akvarista nem örül neki, de hogyha bekerül a természetes vizetbe egy ilyen betegség, egy ilyen kórokozó, élősködő, ami esetleg teljes patakok, tavak, túrendszerek vagy folyószakaszok halfaunáját fertőzi meg, amelyeknek nagy része védtelen az adott betegséggel szembe, és jelentős mennyiségű halpusztulást okoz, ez már nem csak egy akvárium gondja, hanem bizony ez már komoly gazdasági problémát is jelenthet. Úgyhogy én ezért minden díszállattartónak a figyelmét felhívnám arra, hogy soha ne engedjen szabadon semmilyen díszállatot. Nem tudhatja, hogy milyen ökológiai problémát fog okozni az adott víztérben. A hévízi csatornában, például a hévízi tó kifolyójában, ami a hévízi tó forrásvizét a Kis-Balatonon és a Zalán keresztül a Balatonba vezeti, néhány trópusi sügérfajnak önfenntartó, szaporodó állományai vannak. De hazai sügért nem tudtam fogni egyet se az elmúlt 6 évben. Nyilvánvalóan azért, mert ezek a trópusi sügérfajok, ezeknek egy része szájköltő hal, vagyis az ivadékot, miután kikel az ikrából, még hetekig, amíg befér a szájába, a több száz ivadék beúszik az anyja vagy az apja szájába, mert őrzi a fészket, ha bármilyen veszély fenyegeti. A hazai sügérfélék azok őrzik a fészküket, az ikráikat, egészen addig, amíg az ivadék szét nem széled. De mihelyest az ivadék elúszik, onnantól már nem foglalkoznak velük. Na most a trópusi sügérek azok még egy hétig utána vigyáznak rájuk, innentől kezdve már is előnyhöz jutnak szaporodás tekintetében, mert az ő ikráikat és az ő ivadékaikat senki más nem tudja megenni. A hazai a két igen. Úgyhogy óriási problémát jelenthet, pláne az, hogyha a klímaváltozás hatására melegszenek a telek. Komoly fagyok 6 éve nem voltak. 2017-ben volt olyan, hogy a Balaton utoljára befagyott hosszabb ideig, nem csak 1-2 napig. Mondjuk akkor 70 napig. Azóta nem volt komoly tél. Ha minden évben szaporodik egy adott halfaj, és minden évben lesz az ivadékai között csak 1%-nyi, amelyik 1 Celsius fokkal hidegebb vízben is túlél, akkor ez sajnos beláthatatlan következményeket jelent, hogyha ezek bekerülnek a hazai természetes vízrendszerekbe, ahol képesek lesznek túlélni. És szerintem Magyarországon egyáltalán nem hiányzik semmilyen trópusi halfaj a természetes vizekből.
Korábban, amikor még a riport előtt beszélgettünk, akkor mondta, hogy talán megoldás lehetne az, hogy mondjuk állatkertek, tropikáriumok befogadják ezeket a megunt halakat, ha már nem gondolkozott előre az akvarista, aki tartja. Ez megoldás lehet?
Ez egy érdekes kérdés. Óriási kockázatot jelent bármilyen állatkerti körülmény közé idegen helyről származó állatot bevinni. Ugye az állatkertekben erre megfelelő protokollok vannak, hogy az újonnan érkező egyedet karanténozni kell. A karantén során meg lehet vizsgálni a halfajt vagy az állatfajt. Jó eséllyel, ha beteg vagy hogyha legyengült, akkor kiderül, el lehet kezdeni a kezelését, végre lehet hajtani mondjuk a hazánkban kötelező immunizálási folyamatokat, tehát oltásokat, orvosi kezeléseket, féreghajtást. Tehát itt most nem csak halakról beszélek, hanem bármilyen állatról, és ezek után lehet bekerülnie az állatkert saját állományába. Na most a halak esetében, vagy hüllők, kétéltőek esetében azért ez egy kicsit bonyolultabb folyamat, hiszen adott halfajok esetében fönn kellene tartani óriási mennyiségű méretű akváriumot, amelyekben mindegyiknek teljesen szűrt, a többi akváriumtól elkülönített vízrendszere van, és nem biztos, hogy mindenki szívesen fogad be bárhonnan származó trópusi egyedet. Ugyanakkor vannak területek, vagy helyek, vagy cégek, akiknél előfordulhat az, hogy ők szívesen hoznak létre a várótereikbe, itt-ott-amott nagyméretű bemutató akváriumokat. Persze nyilván ennek a fenntartása elég költséges, ugyanakkor, ha végig gondoljuk, hogy mennyit kell egy-egy ügyfélszolgálatnál ücsörögni, várakozni, orvosnál, itt-ott-amott bárhol, azért nem mindegy, hogy a falat bámulja az ember, vagy a 3 hónappal ezelőtti rongyosra olvasott újságokat lapozgathatja át, vagy esetleg van ott egy olyan dekoratív akvárium, 500 vagy 1000 literes akvárium, amiben olyan állatok úszkálnak, amiket még nem is látott, és leköti az emberek figyelmét, pláne amik kísírják azt, hogy mi annak az állatnak a neve, akkor meg még tanul is. De ahhoz, hogy ideig eljussunk, az még szerintem sajnos jó pár évet kell várni. Épp ezért marad a szemléletformás. Tehát nagyon fontos, hogy ezek az idegenhonos állatok, ezek maradjanak az akváriumokba, a teráriumokba, maradjanak az állattartóknál, és semmi esetre se kerüljenek ki a szabad természetbe.
A párduc mintás vértes harcsa héjvizitóban lévő állományával kapcsolatban mik a további teendők?
A vértes harcsa felfedezés, illetve a cikk megírása után a Debreceni Egyetemnek a Metagonomikai Intézete az megkereste a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot, illetve a Hévízi Gyógytó és Szent András Reuma Kórháza, hogy együttműködéssel kezdjük el vizsgálni egy kicsit komolyabban ezt a halfajt. Azóta mintegy 30 példányát sikerült kifogni a héjvizitóból ennek a párduc mintás vértes harcsának. Ezeket kivétel nélkül átadtuk a Debreceni Egyetem Metagenomikai Intézetének, ahol elkezdtek egy elég komoly kutatást. A halfaj teljes géntérképét szeretnék megcsinálni, ez amennyire tudom már lassan elkészül, illetőleg a halfajnak a táplálkozási vizsgálatát is elkezdték. Itt a halak béltartalmának a genetikai vizsgálatával próbálják meghatározni a kutatók azt, hogy ez a hal mit eszik, tehát hogy milyen genetikai anyag található az ő bélcsatornájában. Tehát fajszinten meg lehet határozni így azt, hogy ez a hal mit evett, és az, amit evett, az milyen arányban volt jelen az ő bélrendszerében. Úgyhogy jelen pillanatban ezek a kutatások folynak, hogy ez miért is fontos. Szeretnénk azt tudni, hogy ez a harcsa, ez jelente táplálék konkurenciát bármelyik őshonos halfajra tekintve. Mert hogyha igen, akkor komoly problémát jelent. Ha nem jelent táplálék konkurenciát, de esetlegesen pusztítja a vízi növényzetet, tavirózsafajokat, hínárfajokat, akkor megint csak problémát jelent, hiszen a tó ökológiai egyensúlyához hozzátartoznak a vízi növények is, illetve azok nélkül nem működik a rendszer. Így aztán jelen pillanatban ott tartunk, hogy ezek a kutatások folynak, illetve populációgenetikai vizsgálatok is folynak, ami alapján talán sikerül majd megbecsülni azt, hogy mekkora lehet az állomány. Pár tízes nagyságrendű az egyet szám, tehát 50-100 példány, vagy ennél nagyobb létszámban vannak jelen a tóban, milyen rokonsági fokuk van, mindegyik párduc mintású vértes harcsa-e, vagy esetleg vannak hibrid egyedek közöttük. Tehát ezek jelen pillanatban folynak ezek a kutatások, várhatóan az év vége fele, a jövő év elejére már meg lesznek az eredmények is, és hát nyilvánvalóan akkor majd a Debreceni Egyetem kutatói egy publikációban meg fogják ezt jelentetni, egy tudományos publikációban. Jelen pillanatban azonban még a vizsgálatok zajlanak.
Gondolom a legfőbb cél az, hogy megakadályozzák ennek a halnak a további szaporodását.
Először az, hogy kiderítsük, hogy egyáltalán miből mennyit fogyaszt, ez jelente konkurenciát bármelyik hazai halfajjal szemben, és utána pedig az, hogy amennyiben ez problémát jelent, vagy konkurál valamelyik hazai halfajjal táplálékban, akkor pedig az, hogy hogyan lehetne az egyet számot nagyon hatékonyan csökkenteni.
Természetes ellensége sincs nagyon ennek a halnak a héjvizitóba, ugye?
A héjvizitóban egyáltalán nincsen természetes ellensége. Még a leső harcsa, tehát a hazai harcsa, az lehetne ellensége, de az se szívesen fogyaszt olyan halat, amelyik szétszúrja a száját.
Igen, megakadhat a torkán.
Hogy van-e bármilyen betegsége, kórokozója, élősködője, kártevője, ezt egyelőre nem tudjuk. Azokat, amiket kifogtunk egyedek, azok közül szinte mindegyik teljesen egészségesnek tűnt így külsőre. Egy egyed volt, amelyik valami korábbi valószínűleg traumától gerincsérülés szenvedett, de az is, mikor a vizsgálatok során felboncolták, akkor szervileg egészségesnek tűnt, csak a gerince volt eltörve vagy három helyen, ami összefort, ezért aztán ilyen nagyon púpos, idézőjelben mondva, kvazimódó kinézetű hal volt.
Tehát akkor magyarán csak mesterségesen lehet majd beavatkozni?
Csak mesterséges beavatkozással lehet az egyet számukat csökkenteni. Tehát tervezzük azt, hogy a közeljövőben egy komolyabb konferenciát összehozunk, amin nem csak a Debreceni Egyetem és a Balatonfelvidéki Nemzeti Park, illetve a kórház lesz jelen, hanem az összes olyan a hévizitóban kutatást végző szervezet, akik bármit az elmúlt években, évtizedekben ott végeztek. Mert vannak, akik a növényfajokat vizsgálják, vannak, akik a tó áramlási rendszerét, van, aki a tó víz összetételét, van, aki a barlangot, a forrásbarlangot, van, aki a hőmérséklet alakulását. Tehát annyi mindent vizsgálnak, rengetegféle téma van. Ennek Csak egy nagyon apró szelet, hogy mi elkezdtük nézni az ott élő idegenhonos állat- és növényfajokat. Ez csak egy nagyon apró szelet. Viszont mivel egy ökológiai rendszerről van szó, a hévízi tóról, így aztán mindenképpen szeretnénk, hogyha az összes kutató leülne majd egyszer egy asztalhoz, és elkezdenénk beszélgetni. Mert hát, hogyha közösen gondolkodva, egy kicsit gyorsabban találnánk bármilyen felmerülő kérdésre választ, vagy problémára megoldást tudunk adni, és ezzel akkor nyilvánvalóan a tó ökológiai rendszerének hosszú távú fennmaradását tudjuk biztosítani. Tehát ezek az idegenhonos, illetve trópusi halfajok, akik a hévízi tóban is jelen vannak, ezek az emberre, a fürdőző vendégekre semmiféle veszélyt nem jelentenek. Ezek elég apró termetű halak, békés halak, így aztán a fürdő vendégekre nem jelentenek veszélyt. Sajnálatos módon a tavasszal április-májusban megjelent rengeteg riadalomkeltő, szenzációhajház cikk, annak nincs valóság alapja, hogy ezek a halak veszélyt jelentsenek. Tehát ezek a tó ökológiai egyensúlyára jelentenek veszélyt, a fürdőzőkre, hála az égnek, nem jelentenek semmilyen veszélyt. Az emberek 99%-a a fürdővendégek közül észre sem veszi, hogy halak vannak a tóban, hitetlenkedve, csodálkozva fogadják a kérdésre adott válaszunkat, amikor búvármerülés után feljövünk, hogy mert itt élnek halak, mégpedig egész sok hal. Sajnos jó pár külföldi idegenhonos halfaj, de vannak hazaiak is. Viszont ezek az emberekkel nem foglalkoznak, az emberek szinte soha nem találkoznak velük, nem látják őket, azok lent vannak a mélyben, vagy ha a felszín közelében vannak, annyira terepszínűek, hogy nem veszik észre őket, vagy annyira aprók, hogy nem veszik észre őket.
Nyugodtan fürdőzhet mindenki.
Nyugodtan fürdőzhet mindenki továbbra is a hévízi tóban.